A vallásos élmény egyfelől, mint érdekesség, mint konkrét dolog, másfelől ő neki a gondolkodói és költői rangja az, amire én itt, hát hogy úgy mondjam, elhivatottságot éreztem, mert ezt a témát én találtam, tehát kértek tőlem egy előadást. Ezt a korszakot tanítom az egyetemen, tehát ez nekem nem esett nehezemre, sőt, én Dombáról írtam a tankönyvünkbe egy fejezetet, sőt, az Umilban is a Új Magyar Dom Lexikonban is én írtam Tompár, tehát foglalkozgattam vele, de most igazán nekiveselkedtem, és részben írtam egy ilyen lira történeti értekezést is, ez nem jelent még meg, részben itt Patakon fogom előadni ezt az ő vallásos, az új címe ez, hogy Tompa vallásos élményének aktualitása egykor és ma. Ezzel azt akarom kifejezni, hogy akkor is volt aktualitása. Egy kicsit más, és ma is van. Ma is van, amikor a hermeneutika, azt hiszem kopernikuszi fordulat a filozófiába, amikor kimondja, hogy nem lehet tételesen, nem szabad, nem lehet természetes érvekkel cáfolni a vallásnak a tételeit. Tehát amit az én gyerekkoromban, ugye, amikor hát ateista nevelés folyt, bár nem forszírozták ezt túlságosan, de mégiscsak elvileg folyt, akkor ugye voltak ilyen törekvések, hogy megcáfolják a vallástant, tehát a hittant az iskolába, és ezeket felhozták, hogy nem lehet 6 nap alatt világot teremteni, amik egybe is vágtak az ember racionális elképzeléseivel, és most a hermeneutika azt mondja, hogy ezt a kettőt nem szabad, és nem is lehet szemben. Ez más szinten van. Tehát ez olyan, mintha itt ülünk a Debre szerintem 3. emeleti, mintha azt mondanák, hogy jaj, hát itten innen csak akkora az a ház, de a valóságban az egy nem tudom, 50 méteres ház. Tehát ez két különböző szinten van, amit én innen látok, meg ha alállok. Tehát ez különböző szinten való megközelítés, ami egymásnak nem mond ellen. Mert innen az a ház tényleg 2 centi, onnan meg tényleg 60 méter, ez, ami benne van Gadamer filozófiájában, tehát a számomra valóságában érvényes a szöveg. Ugye a orosz írók ugye mindig a Krisztus feltámadását hozták fel az erkölcsi emelkedésre. Közömbös a biológiai tény ahhoz képest, hogy egy reményt ad, ugye a bűn és bűnhődésben van szépen leírva ez, amikor a prostituált szonya a marmeládóval felolvassa a gyilkos Raskolnikovnak a Lázár feltámasztását, és ki is jön a szavaikból, hogy nekik azért van erre szükségük, mert nekik kell egy fogódzó, kell egy bizonyosság, hogy ők nem biztos, hogy tönkrement emberek, ők nem biztos, hogy végük van, nekik van egy lépcsőjük, el lehet indulni föl, mert Krisztusnak a mártír halála, annak az értelme az, hogy mindenki morálisan elkezdhet megújulni. Na most ez így nincsen meg Tompába, de az, hogy ne keverjük ide a természettudomány igazságait, hanem ezzel az igazsággal éljünk, és egyre magasabb erkölcsi, szellemi nívón éljünk, és ezzel a vallás alaptételevel összhangba úgy lehetünk, hogy ez nem idegesíti a mi természettudományos felfogásunkat, ez az ő felfogásában nagyon korszerű, azt hiszem. Tehát ezért a címe az a előadásomnak, hogy egykor és ma, mert ez ma is érvényes.
A magyar költészet történetében hol helyezkedik el a vallásos líra? Ez azért is érdekes, mert ismerve a régi meg a mai tankönyveket is, meglehetősen sajátos kép rajzolódik ki a különféle költészeti témák, tárgyterületekről. Mennyire mondható az, hogy a vallásos lírának van egyfajta vonulata a magyar költészet?
Természetesen mondható. Tehát ilyen van. Ilyet nemigen szoktak kiadni, vagy régebben nemigen adtak ki szakdolgozatnak. De mondjuk ezelőtt 200 évvel adtak ki, vagy 150 évvel. Tehát ugye tudjuk jól, hogy Balassi Bálintnál, Zrínyinél, Berzsenyinél, Tompa Mihálynál, Revickinél, Adinál, Bajcsnak, csodálatosan, József Attilánál. Most aztán itt két különböző dolog van. Az egyik az, hogy van olyan költő, akinél ez tényleg egy tematikus dolog. Tehát Babits szerelmi lírája, Babits ilyen megjelenik, és Babits vallásos verse. Ez egy külön fejezet azért, és van, akinek minden versét áthatja, mondjuk ilyen a Pilinszky. Tehát Pilinszky azért más, mert Pilinszkynek alig van verse, amiben valahogy ez ne volna benne. Tehát ő egy olyan vallásos költő, akinek az egész világképét ez meghatározza, más költőknél, Berzsenyi Dánielnél, vagy József Attilánál, vagy én nem tudom kinél, ott azt kell mondjam, ugye, hogy neki voltak hatalmas, hazafias, hatalmas gondolati, hatalmas természet élményei, volt egy vallás élménye is, tehát képes volt arra, de ez nem kísérte végig. Pilinszky, amennyire én is mondom a versenyt, ott lényegében alig lehet eset találni, ahol közvetlenül, közvetetten ne volna meg benne ez a fajta ihletettség. Hát tudjuk, hogy ő egy teljesen erre ráállott valaki volt, tehát gyakorlati világ abszolút nem érdekelte, és ő mindig is egy kicsit ilyen, tehát egy ilyen szakralizált élet és szakralizált, tehát szentségnek tekintett költői megszorolás volt. Hát ez azt hiszem a ritkább. Az a gyakori, amikor, vagy gyakori, általános, ami mondjuk Vallási Bálint is, vagy hát rengeteg mindenki még, mondom, majdnem mindenki. Épp a 19. közepe, az is beszéltem erről, az, ahol ez egy ilyen hullámvölgybe kerül. Azt mondják, de hát én nem tudtam ez mindent elolvasni, hogy ez a 19. század általában is a magyar kálvinizmus ötöbe is egy bizonyos fokú mélypont. Tehát egy ilyen sajátos, hitetlen, volt itt egy kitűnő irodalomtörténész, Juló Viktor, már meghalt sajnos, ő magyarázta ezt, hogy ezek ilyen ateista kálvinisták voltak, a Csokonai, meg a Fazekas, meg a többiek. Tehát ők nem voltak istentagadók, de őket ez abszolút nem érdekelte, ez a misztikus része a dolognak, a Szentlélek kitöltetése, meg, hanem ők úgy gondolták, hogy ez egy nagyon rendes dolog, ez egy gyönyörű, szép dolog, mint gondolat, mint költészet, mint erkölcs, de egyébként hát esze ágában nem volt mondjuk a túlvilágba hinni.